Uram, mi is sok ellenségem van, mi is sokan támadnak rám. Sokan mondják rólam, nem segít rajta Isten. De Te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemelett fejem. Hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat szent hegyém. Lefekszem, alszom, és fölébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvett engem. Állj mellém, Uram! Szabadíts meg, Istenem! Hiszen Te vered arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait. Az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod népeden. Isten igéjét Sámuel könyvének, első könyvének a 16. fejezetéből olvasom az egész fejezetet. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek, meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Törzs meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda? Kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az Úr ezt mondta. Vigyél magaddal egy üszőbórjút, és ezt mond, azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Isait hízd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték, békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal, felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta, biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és oda vezette Sámuel elé, de ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Azután Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a 7 fiát, de Sámuel azt mondta Isainak, ezeket nem választotta az Úr. Vagy megkérdezte Sámuel Isaitól, minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel azt mondta Isainak, üzelj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzen tehát neki, és elhozatta. Ő pedig piros posgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr, rajta, kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke leszállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Akkor ezt mondták a szolgái Saulnak, látod, Istennek egy rossz szelleme gyötör téged, de a mi Urunknak csak szólnia kell, és szolgáit készek keresni egy embert, aki ért a lantpengetéshez. És ha majd Istennek a rossz szelleme megszáll, akkor pengetni fogja a lantot, és jobban leszel. Saul így felelt a szolgáknak, keressetek hát egy olyan embert, aki jól tud lantot pengetni, és hozzátok hozzám. Ekkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta. Én láttam a betlehemi Isai egyik fiát, aki tud lantot pengetni, derék férfi, harcra termett, okos beszédű, daliás ember, és vele van az Úr. Ezért követeket küldött Saul Isaihoz ezzel az üzenettel, küld hozzám fiadat Dávidot, aki a juhok mellett van. Isai pedig fogott egy szamarat, arra kenyeret, egy tömlő bort, meg egy kecskegidát rakott, és elküldte fiával Dáviddal Saulnak. Dávid megérkezett Saulhoz, és megállt előtte. Ő pedig igen megszerette, és a fegyverhordozója lett. Akkor ezt az üzenetet küldte Saul Isaihoz. Hagyd mellettem Dávidot, mert igen megkedveltem. És valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot és pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle. Politikai krízis van az országban. Az Úr elvetette az uralkodót, aki nem volt engedelmes neki. Sault Sámuel próféta kente fel királyá, miután a nép Istentől királyt követelt. A király azonban inkább akart megfelelni a népnek, semmint maradt volna hűséges Isten szavához. Ezért elhangzott felette Isten döntése, az előző fejezetben olvassuk, te megvetetted az Úr igéjét, ő pedig elvetett téged, és nem leszel király. Sámuel azonban bánkódik, ahogy Isten is megbánta, hogy Sault királlyá tette. Olvassuk az előző fejezet végén. Most azonban valami új kezdődik. Valami új, amit Isten ezekkel a szavakkal indít útjára, megszólítva Sámuelt. Meddig bánkódsz még Saul miatt? Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert az ő fiai közül választottam magamnak királyt. Ez az új, amit Isten az elvetett, immár a múlthoz tartozó, de még királyi hatalommal bíró uralkodón túllépve kezdeményez, egyáltalán nem veszélytelen. Isten döntést hozott, Isten királyt választott, nem ember irányítja az eseményeket. Sámuel ugyanakkor fél elindulni a küldetésben, mert az elvetett uralkodónak még hatalma van. Ha Saul tudomást szerez Sámuel útjáról, megöli őt. És hasonlóan, amikor Sámuel megérkezik Betlehembe, remegve mennek elé a város vénei. Békés szándékkal jöttél? Tudják Sámuelről, hogy ő királyt emel fel és királyt tesz le. Minek köszönhetik az érkezését? Talán Saul nevében jön, hogy valamit követeljen tőlük? Ez ijesztő. Vagy talán Saul ellenében érkezik, és ez bajba keverheti őket? Ez is ijesztő. Az űrzavaros politikai időkben minden félelmet kelthet. Sámuel azonban békességet ígér, és egy áldozati lakoma keretébe rejti a királyválasztást. Olyan ez, utána, mint egy casting. Isai felvonultatja a fiait Sámuel előtt. De egyedül Sámuel az, aki tudja, hogy valójában mi történik. Egyedül Sámuel az, aki tudja, hogy Izrael jövője dől éppen el. De ő sem uralja a helyzetet, mert csak az Úr tudja, hogy ki az, akit választott. És amikor az első és első szülött daliás ifjú láttán Sámuel azt gondolja, biztosan ez lesz a felkent, az Úr választottja, azonnal hallja Isten eligazító szavát. ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Isten számára az elsődleges az igaz szív, a király engedelmes szíve. Sámuel tehát azt kell, hogy keresse, akit az Úr választott, aki az Úr igaz szívű választottja. Az első ifjú után Isai előszólítja második fiát, Abinádábot, de Sámuel azt mondja, őt sem választotta az Úr. Utána érkezik a harmadik, Sammá, de újra csak azt halljuk, őt sem választotta az Úr. És végül Isai mind a hét fia felvonult, de Sámuel újra és újra azt kellett, hogy mondja, nem ők az Úr választottai. És mi csak várakozunk. Akkor ki? Ki lesz az Úr szíve szerint való király? Hol, hogyan és mikor érkezünk meg? Mikor láthatjuk meg, hogy ki az, akiben Isten újat kezd a politikai krízisben? Hét fiú már felvonult, a teljesség száma kitelt. Honnan jöhet egyáltalán még egy nyolcadik? A történet ezen a ponton megáll, és Sámuel megkérdezi, itt van az összes fiad? Majd kiderül, hogy van még egy legkisebb, szinte kívülálló, de ő szóba se jöhetett, mert a juhokat őrzi. És bizonyára alkalmatlan. Sámuel arra utasítja Isait, hogy hozassa ide ezt a fiút, mert addig nem kezdik el az áldozati lakomát, amíg az meg nem érkezik. Mindenki vár. Mindenki vár, hogy megérkezzen Isten választottja, nem tudjuk mennyi ideig. Végül megérkezik a legkisebb fiú, megérkezik Dávid, akire várt Sámuel, akire várt Izrael, akire várt az Úr. És van valami különösen ironikus abban, ahogy a Szentíró elénk adja érkezését, ő pedig pirosposgás, szépszemű és jó megjelenésű volt. Kívülről is rendben volt. De nincs időnk ezen gondolkodni, hiszen az Úr, aki a szíveket vizsgálja, azonnal szól, rajta, kent föl királyá, mert ő az. És az olajjal való felkenetés elvégzi a maga munkáját, akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel elmegy Rámába, de a Szentlélek többé nem távozik el Dávidtól. Sámuel elvégezte azt, amit Isten rábízott, abban, ahogy újat kezd. Izraelnek és Istennek új királya van, még ha ez egyelőre nem is nyilvános. Elkezdődött az új. A pásztorfiú az Isten szíve szerint való uralkodó, és ez az új, amit Isten elkezdett, végleg megváltoztatja az országot. Isten valósága utat tör, növekszik, bár még semmi sem látszik belőle. De mi tudjuk, hogy a felkent Dávid megállíthatatlan küldetéssel bír, és a győzelem útját járja. A fejezet második része látszólag Saulról, de valójában már Dávidról szól. Sault az Úrtól küldött rossz szellem gyötri, és segítségre van szüksége. A király szolgálja a segítségére sietnek, és keresnek egy landpengetőt, aki majd enyhíteni fogja a király gyötrelmeit. Hogy nem, Isai fiát találják meg, akiről megtudjuk, hogy nem csak lanton tud játszani, de derék férfi, harcra termett, okos beszédű, daliás ember, és vele van az Úr. Látszólag jelentéktelen megjegyzések, egy lampengetőt hívtak, de mi tudjuk, hogy az eljövendő király érkezett a letűnőben lévő uralkodóhoz. És ezért egyáltalán nem mellékes, hogy mennyire túlképzett a munkaköréhez. Saul, amint hallja mindezt, Dávidról az udvarába hozatja őt, és amikor a királyt megszállja Istennek a rossz szelleme, Dávid pengeti a lantot, Saul pedig megkönnyebbül és jobban lesz. A felkent pásztorfiú még Saulnak is áldást közvetít, még Saulnak is életet közvetít, aki igen megszereti őt. Isten lelke Dáviddal van, és látjuk, hogy a felkenetés megállíthatatlanul viszi előre a királyi méltóság felé. Ez a mi történetünk a mai igéből, a mai napon, ami vigasztal, bátorít és perspektívát ad. Mert miközben Saulnak még hosszabb ideig hatalma van, Isten készíti az újat Dávidban, az Isten szíve szerint való királyban. Miközben a világ még éppen csúcson lévő, de már megítéltetett uralkodói háborút, pusztulást és halált szabadítanak ránk, mi lelki szemeinkkel láthatjuk, hogy a felkent Dávid fiának uralma megállíthatatlanul tör előre. Amikor összefogtak ellene a római birodalom politikai vezetői és a zsidó vallási vezetők, Jézus ugyanolyan esélytelennek tűnt, mint a landpengető pásztorfiú a király udvarában. De akit az atya kiválasztott, a lélek által felkent, az egyetlen tökéletes szívű király a halálon át is győzelmet szerzett. Győzelmét, Isten országa teljességét pedig mindig, minden pillanatban, minden eseményben viszi előre, viszi a saját céljai felé. Igen, a pásztorfiúból és landpengetőből lett király Dávid, a királyok királyának, az urak urának, Jézus Krisztusnak az ősapja és az előképe. Annak a Jézusnak az előképe, aki győzelemre viszi ügyét és népét az egész világ felett. És ahogy Dávid türelemmel várt, és bár tudta, hogy ő a felkent király, de végzi a landpengető munkáját, és ahogy Dávid később sem tört Saul életére, úgy cselekszik a jelenkorban még a messiás is. Nem hatalommal és nem erővel teljesíti be az ő uralmát. Hisszük ma is, még most is hisszük, hogy Isten nem várt és nem látott módon cselekszik a világtörténelemben, és tudjuk, hogy a királyok királya és az uraknak ura semmiképpen nem fog szégyent vallani, győzelme biztos. Ez kell, hogy megerősítse a szívünket, és hogy a ki tudja milyen idők közelettével ezzel a krisztusi szívvel legyünk jelen embertársaink között. Isten a neki engedelmes, hozzá hű szívben gyönyörködik, amely bennünk úgy formálódik és erősödik, hogy Dávid fiát, az Úr Jézus Krisztus tartjuk a szemeink előtt, még a sötét időkben is. Két testvéremmel nemrég még együtt voltam egy európai képzésben. Benyámin egy ukrán városban lelkipásztor, aki testvéreivel Kijevben tervezett és tervez még mindig számos új gyülekezetet plántálni. Február 24-én Kijev lelki megújulás címmel lett volna lelkipásztorokkal alkalmuk a városban. Jevgenyi pedig baptista lelkipásztor Moszkvában, akinek gyülekezete több új gyülekezetet plántált ebben a hatalmas városban. Ben gyülekezete jelenleg 1000 kelet ukrajnai menekültről gondoskodik, testi és lelki értelemben egyaránt. És mindeközben fáj a szíve, hogy az orosz lelkipásztoroknak csak egy része mer szólni a háború ellen, érthető okokból. Néhány azonban nem csak csendes, szomorkodik Benjamin, hanem a propaganda által agymosott. Jevgenyi azonban nem közülük való. Nem tudom, hogy mi van most vele, de azt jelezte, hogy erős nyomás alatt vannak a titkos szolgálatoktól. De Jevgenyi tudja, mit jelent Krisztusért élni. A nagyapja is volt már börtönben, a kommunista időkben, mint lelkipásztor. Hadd fejezem be ezt a mai áhítatot az ő soraival. Gyászol a lelkem, meghasod a szívem a rémülettől és a szégyentől, az értelmem megrendül, amikor látom ezt az emberi őrültséget. Az ilyen időkben a hívők nagyon sebezhetővé lesznek. Látom, hogy sátáni támadások indultak el, hogy ellenségeskedést és gyűlöletet szítsanak, nem csak a nemzetek, de még a hívők között is. Kétségbeesésünkben és tehetetlenségünkben saját családunk és barátaink ellen fordulhatunk, Meggyanúsíthatjuk és elítélhetjük azokat, akik mindig közel voltak hozzánk, dühös és meggondolatlan kifejezésekkel megsebezve őket. Nem politikusok vagyunk, hanem Isten gyermekei. Nem arra vagyunk hivatva, hogy újra rajzoljuk a világ geopolitikai térképét, hogy ennek vagy annak az uralkodónak a kedvében járjunk. Tudjuk, hogy csak egy Úr van a Föld felett, Jézus Krisztus, aki világos küldetést adott nekünk, hogy elvigyük az evangéliumot a Föld végső határáig, olykor az életünk árán is. Arra kaptunk meghívást, hogy megalapítsuk és kiterjesszük az ő országát, amely soha nem fog elpusztulni, és látható módon mutassuk meg lelki egységünket, azáltal, hogy jót teszünk mindenkivel, különösen pedig a Krisztusban testvéreinkkel. Hadd lássa a világ, hogy Isten gyermekei szeretik és elfogadják egymást, de nem nyelvük, nemzetiségük, politikai folyamatokhoz vagy személyiségekhez való viszonyuk miatt, hanem azért, mert Krisztus elfogadta őket. Néha a legjobb, ha csendben vagyunk a barátokkal és együtt sírunk velünk. Ezért ma sírok és együtt imádkozom az ukrajnai testvéreimmel, osztozva a támadás miatti fájdalmukban és borzalmukban. Kedves barátaim, ne siessük el az ítéletet mások felett a kultúránk, a helyzetünk és a lelkiismeretünk prizmáján keresztül nézve. Ne mondjunk imát olyan dolgokért, amelyek jelentéktelenek vagy haszontalanok. Legtöbbünk számára az ima az egyetlen, ami maradt. De ez a legerősebb fegyverünk. Hiszen Ukrajna és Oroszország sorsa nem egyetlen ország vagy kormány kezében van, Krisztus kezében van. Ezért a királyok királyához és az urak urához kiáltunk. Reményünk és bizalmunk csak őhozzá kötődik. A gonosz csak rövid ideig tud diadalmaskodni. Történelmi szempontból minden agresszió kudarcra van ítélve. A gyűlölet pedig nem hoz semmi jót. A propaganda bűze egy napon eloszlik, és kiderül az igazság. Imádkozom, hogy hamarosan eljöjjön a nap, amikor az Úr Jézus újra eljön, hogy igazságosan ítélje meg a népeket a földön, és azok kardjaikat kapákra, lándzsájukat metszőkésekre cserélik, nép a népre kardot nem emel, és hadakozás többé nem tanul. Erősödje meg a szívünk abban, ezt már én mondom, hogy aki egy nap mindent újjáteremt, imádkozzunk az egyszükséges imádságot, és segítsünk mindazzal, amivel csak tudunk. Amen. Imádkozunk. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek, összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. A mennyben lakozó kineveti az Úr, kigúnyolja őket, majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában, így rémíti meg őket, én kentem fel királyomat szent hegyemen a Sionom. Kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem, az én fiam vagy. Fiam, már fogadtalak ma téged. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétszúdod, mint a cserépedényt. Azért ti királyok, térjetek észhez. Okuljatok ti bírái a földnek. Félelemmel szolgáljátok az Urat. Reszketve vígadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Leborulunk előtted, Úr Jézus Krisztus, az Atyának választottja, az igaz és egyetlen király, akinek szívében, cselekedetében gyönyörködtél. Atyánk, magasztaljuk az Úr Jézus Krisztust, aki letette értünk, és ezért az egész teremtett világért az életét, hogy utána újra visszakapja tőled, és ővé legyen minden hatalom. Köszönjük neked, Urunk, hogy erre a hatalomra tekinthetünk, hogy a te országod megállíthatatlanul tör előre ebben a világban. És amikor úgy látszik, hogy gonosz uralkodók, és a mögöttük álló gyűlölet, bűn és sátáni erők dobálják szét a világunkat, akkor mi láthatjuk azt, hogy minden ilyen uralkodó, letűnt uralkodó, hiszen az Úr Jézus Krisztus hatalma és uralma az, ami növekszik és terjed. És ezzel együtt, Urunk, kiáltunk hozzád a szenvedőkért, a menekültekért, a sebesültekért, a gyászolókért. Kiáltunk hozzád a harcolókért. Kiáltunk, Urunk, a te igazságodnak az emberi mértékben való megjelenéséért. Kiáltunk téged hozzád békéért, amely ebben a pillanatban felfoghatatlan, de minden uralkodó, minden hatalmas a te kezedben van. Kiáltunk hozzád, Urunk, ezért az egész világunkért, amely telve van minden fájdalommal, amely vajódik, ami nyög, és amely nem látja, hogy milyen kiút lehetséges. Kérünk, Urunk, erősíts meg a mi szívünket, hogy benned legyen minden bizalmunk. Szabadíts fel bennünket arra, hogy segítsünk mindazoknak, akiket ránk bízol, olyan módon, amivel te bennünket felhatalmazol. Így jövünk, Urunk, eléd, és így kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és könyörülj ezen az egész világon. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.